Nézzük is akkor a tőzsdét, hogyan nyitott a hazai börze. Hát éles fordulat következett be, ugye 4 perc után még emelkedett a hazai értéktőzs, de most viszont már csökken 1%-ot a Bux Index 43.615 pontra. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, az OTP 8%-ot csökken 9.280 forintra, 0,5%-kal jön lefelé a Richter 8.060 forintra, a MOL 8%-ot emelkedni tud 2.910 forintig, a Magyar Telekom pedig 2%-os pluszban 321 forinton jár. Európában ezzel szemben enyhe optimizmus jellemző nyitáskor, a német DAX Index 0,7-del megy felfelé, a párizsi CAC-on 0,4%-os pluszban, csak úgy, mint a londoni FTSE. Pillantás még gyorsan a forint árfolyamra, 0,5%-os gyengülésben a hazai fizetőeszköz 1 euró 394 forintot ér, míg egy amerikai dollár 384 forintba és 90 fillérbe kerül. És akkor egy kicsit más téma, a tőzsdéktől eltávolodva, ingatlan piacról fogunk beszélgetni a következő egy órában, itt van már velünk a stúdióban Mester Nándor, az M4 Privátbankár munkatársa, szia, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A ma reggeli adásban is hallhattak egyébként egy beszélgetést a hallgatók azzal kapcsolatban, hogy milyen átalakításokat, átalakulásokat, változásokat hozott már is a rezsicsökkentés rendszerének hát megbolygatása az ingatlan piacon. Ugye a nagy családi házak korszaka kicsit leáldozott, mindenkinek most a rezsi, az energiahatékony működés, mondjuk a napelemes beruházások, napelemmel felszerelt lakások kerültek így a fókuszába. Mennyi, nem telt el sok idő, augusztus óta vannak az új szabályok, mik a legfontosabb változások, amiket látsz?
Hát egyrészt azt kell mondanom, hogy vihar előtti csend uralkodik, de ez a csend azzal is leírható, hogy mindenki számol, nagyon-nagyon sok számolgatás van. A forgalmon egyelőre ez nem nagyon látszik, pont azért, mert ellentétes érdekek érvényesülnek a piacon. Említetted ezt a rezsicsökkentését, tehát a rezsirendelet, rezsiemelésnek a következményeit. Ugye ez valóban elindított jelentős változásokat. Először is jóval nagyobb lett a kínálat már júliusban is, tehát 8-10%-kal. Ha ez az ütem folytatódik, akkor elérhetünk egy olyan pontra, amikor ez akkora túlkínálatot hoz, hogy önmagában ez megállítja az áremelést. Én nem mondanám azt, hogy itt jelentős árcsökkenés várható, inkább azt mondom, hogy differenciálódás nagyon erős. És a másik kulcsszó talán a kivárás, mint olyan, nem csak a számolgatás jellemző, hanem a kivárás is. Eladói oldalon is, és vevői oldalon is. Miben reménykedhetnek ugye a vevők? Gondolom, talán ez több embert érint.
Igen.
Hát az egyik az, hogy pont a felhiggulás miatt, tehát a kínálat növekedése, a használt lakásokról beszélünk természetesen.
Tehát a nagy kínálat azonnan.
Az a túl nagy kínálat, tehát ha ez rövid időn belül szabadul a piacra, akkor ott azért lehetnek bizonyos körzetekben, akár az agglomerációban is árcsökkenések, nem túl nagyok, de lehetnek. Egyébként ezt a gondolkodást az is alátámasztja, hogy tudnivaló, hogy a hitelmoratóriumot ugye nagyon sokan nem tudják jól kihasználni, magyarul nem tudják fizetni a törlesztő részleteket, és kénytelenek fölajánlani ugye a hitelezőnek az ingatlan. Tehát az árverések azok már most mennek, össze még inkább. Én úgy gondolom, hogy az a kínálati növekedés, amint mondjuk másfél-két hónappal ezelőtt még jövő év legelejére gondoltunk, az előre fog jönni néhány hónappal, így október tájára én így tippelem.
Tehát a kínálati oldal is másképp alakul, mint amit gondoltatok mondjuk fél éve, vagy két hónapja, meg
abszolút,
a keresleti is teljesen.
És nem csak a rezsi rendelet miatt, hanem általában a növekvő infláció miatt, akkor ugye a befektetőknek az aktivitása nagyon megnőtt, az látszik, tehát igenis megéri ingatlanba fektetni, nagyon sokan gondolták, emögött is nagyon sok faktor áll, de még mindig a vevői oldalhoz azért visszatérnék. Tehát ugye ők ebben reménykednek. A másik, hogy azt is érzékelhetik, és erről már egy hónappal ezelőtt, amikor itt jártam a stúdióban, beszéltem, hogy sokkal jobban fog érvényesülni az, hogy ha egy lakás, vagy egy nem beszélve családi házakról, amiről te is beszéltél, föl tudja mutatni, hogy felújították, napelem van, korszerűsítették a fűtést, kicserélték a nyílászárókat, stb. Tehát, hogy ezek az ismert faktorok, ha jelen vannak, sokkal jobban fog érvényesülni az árban. Lehet, hogy ez úgy érvényesül, hogy nem csökken az ár, de lehet, hogy növekszik. És itt már átmennék az eladói oldalra. A kivárás az eladókra is pont azért jellemző, de csak ezekre az eladókra.
Tehát akinek korszerűsített
lakása van. Jobban megéri kivárni, ugye, mert nagyon nagy a kereslet az ilyen felújított lakásokra. Tehát elképzelhető, hogy még növelni is tudja az árait. Nem azt mondom, hogy nagyon jelentősen, de egy kicsit jobban tudja érvényesíteni ezeket a szempontokat.
Igen, mert hogy most az emberekben tényleg az van, hogy most nyilván ez nem igaz, de hogy mindegy mennyiért, csak energiahatékony ingatlant vagy lakást vegyünk.
Így van, tehát előnyben vannak azok, akik mondjuk 5-8 éven belül felújították például családi házukat, ismerek olyan embereket, így a családban is van, meg más tágabb körzetben is az agglomerációban, akik ezt megtették, és hogyha megnézzük a kínálatot, bármelyik jelentősebb agglomerációs településen érzékelhető az, hogy a nem felújított régi kádárkockák, azok folyamatosan leértékelődnek. Már korábban is ez megvolt, de most ezt felerősítette ez a dolog.
A kérdés az, hogy miből van több kínálati oldalon, az ilyen felújított energiahatékony ingatlanokból, lakásokból, vagy ez csak a kisebb szegmens, és inkább az elavultabbakat
hát
kínálják?
Hát ez nem kérdés, szerintem egyértelműen az elavultakból van sokkal több, de ez is olyan dolog, hogy mivel még élnek a felújítási támogatások idén, ezért aki megteheti, még nem késett el ezt lezongorázni, nehéz lesz találni kivitelezőt, de ha sikerül, akkor ő is felmutathatja azt, hogy ő megtett mindent, és talán megállíthatja az értékvesztést.
Megéri még most is belevágni egy
Mindenképpen
ilyen...
megéri, akkor is, ha nem tudja eladni, vagy nem nagyon szorítja őt az idő, tehát nem kötelező eladni egy ingatlant, általában akkor jön ez elő, hogyha valaki nagyobbat szeretne vásárolni, mert bővül a család, vagy összeköltöznek, szülők, egyik szülő elhalálozik, és esetleg a másikat oda kell venni. Sok-sok indoka lehet annak, hogy valakinek változik az élethelyzete, de én azt mondom, hogy nem kidobott pénz az ingatlanra költeni, hosszú távon mindenképpen ez igaz.
Uh-huh. Van-e olyasfajta különbség, hogy itt te is az agglomerációt mondtad, azt képzelem én legalábbis, hogy itt a budapesti ingatlanpiac olyan értelemben fejlettebb tud lenni, hogy itt több a, vagy nagyobb a korszerűbb ingatlanoknak a hányada aránya, és most nem is a nagyobb megyei városokkal akarom összevetni, hanem a kisebb falvakkal, kisebb városokkal.
Abszolút.
Ez egy nagy különbség van, nem?
Igen, óriási különbségek vannak, akár egy településen belül is. Sokszor látni azt, hogyha ezek a klasszikusabb települések, tehát ahol már 100-150 éve élnek emberek legalább, ott ugye van egy városmag, ott kevésbé jellemző az, hogy óriási építkezések lennének, eleve kiszorulnak ezek az új lakóparki, vagy pedig társasházi ikerházas építkezések az adott település szélére. Ahhoz infrastruktúrát kell javítani, ahhoz pénz kell, önkormányzatnak is, adott esetben a beruházótól is kérnek valamekkora összeget. Itt bedobnék még egy dolgot, ami az agglomerációnál azért fontos, ez pedig a közlekedés és a benzinár kapcsolata. Tehát azt is mérlegelni kell, hogy ha mondjuk kiköltözök, azért ez a hullám szerintem még mindig tart, bár nem akkora, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt. Hogy onnan hogyan fogok bejárni, vagy milyen a munkámnak a természete, lehet-e távmunkát végezni, milyen mondjuk a vonatközlekedés. Nagyon fontos, hogy azért több elővárosi vonalat már fejlesztettek. Tehát nem feltétlenül kell benzinre költeni.
Uh-huh. És kipillantok, tele vannak az utak egyébként.
Szóval... Most még igen, ugye még kedvezményes állapot van, de egy ingatlan megvételénél ugye nagyon fontos maga a környezet, a közlekedés, a szociális és gazdasági infrastruktúra, orvosi rendelő, iskola, stb. Az maga az ingatlan is természetesen, tehát ezt második pontként említeném, de mindig először a környezetet vásároljuk meg, uh-huh. és ennek nagyon sok ilyen faktora van. Ez is egy közhely, de mindig el kell mondani, mert 8-10 évig minimum ott fogunk élni, hogyha ezt választjuk.
Okay, ez nagyon érdekes, a második blogban még szeretnék veled beszélni arról, hogy most sok szót ejtettünk a vásárlásról, de hogyha már valaki ugye bent lakik egy családi házban, akkor most milyen rendszerekre, hűtési-fűtési rendszerekre akar átállni, hogyan akarja korszerűsíteni, mert ugye mondhatod, hogy több mint egy hónapja jártál itt, másfél hónapja nagyjából, akkor azt hiszem azt mondtad, hogy így 50% a háztartásoknak átlagfogyasztás feletti. Szóval most ez én ismerősi körömből is szinte mindenki azon gondolkodik, hogy most a gázt hogyan, milyen alternatívával váltsa ki.
Persze, természetesen erre érdemes szót fecsérelni, de egy dolgot még mielőtt a hírek jönnek. Nem beszéltünk arról, hogy megint csak a vevői oldalról, és akár egy picit a befektetőket is belevéve, de arról inkább majd később. Nem beszéltünk a panelekről, amik megint felértékelődtek. Ugye egyrészt azért, mert kimaradtak a távfűtéses lakások a rezsiemelésből. Kettő, nagyon jól összehasonlíthatóak a panelek a méretük, a beosztásuk miatt, és elég sok panelnél azért volt már ilyen tömbfelújítás, ami teljesen komplett felújítás volt, nem csak a nyilászárókat cserélték ki, hanem a gépészetet is, ugye egyedi mérést vezettek be, nagyon sok panelépület tetején látunk már napelemet, úgyhogy ez mind fölértékelte a paneleket, különösen, hogyha felújították belülről is az adott lakást, akkor a mostani adatok szerint körülbelül 55-60 nap bőven elég ahhoz, hogy eladjanak egy jó helyen található, tehát közlekedési szempontból, meg egyéb infrastruktúrális szempontból jó helyen található panelt, netán mondjuk az egyetemek környékén, hát az egy aranybánya annak, aki a tulajdonosa ennek a panelnek.
Na, ez érdekes, akkor erről is szót ejtünk hamarosan a híreket követően. Mindjárt érkezik Nagy Károly, és akkor mondjuk a legfontosabb információkat. Hamarosan pedig folytatjuk a beszélgetést Mester Nándorral, az M4 Privátbankár munkatársával.